Elkezdjük a mai témánkat. Drága mennyei atyánk, a názireti Jézus nevében megköszönöm neked ezt a mai délutánt. Köszönöm neked, Istenem, azt, hogy ma szólni fogsz hozzánk, csodálatos szent szelemed által. Uram, imádkozom hozzád, és kérlek téged, hogy segíts nekem, hogy mindent el tudjak mondani, amit ezen a mai napon te szeretnél, hogy elhangozzon, Istenem. Köszönöm ezt neked, Uram, a Jézus nevében. Amen. Én szeretnék ma egy olyan dologról beszélni, amit lehetséges, hogy néhányótoknak egy kicsit nehéz lesz talán megemészteni, hogy hogyan lehetséges az, hogy amikor az egyházban, világméretekben is, de most csak maradjunk Magyarországon, de hát világméretekben is azt lehet látni, hogy romlás van mindenhol, hogy hogyan lehetséges, hogy én most a Szent Szellemnek a kitöltetéséről fogok beszélni. Illetve hogyan lehetséges ez, hiszen tudjuk nagyon jó, hogy közel 2000 évvel ezelőtt, vagy talán több mint 2000 évvel ezelőtt pünköstkor kitöltetett a Szent Szellem. És akkor ugye hogyan beszélünk, hogyan mondhatjuk azt, hogy jön a Szent Szellem, holott igazából ő itt van, csak nekünk kell megváltozni arra a szintre, hogy az ő kenetéből nagyobb mértékkel bírhassunk. Most ez, hogy jön a Szent Szellem, ez így igazából egy ilyen emberi kifejezés, hiszen ő itt van, tehát ez egy ilyen kicsit ilyen materiális megfogalmazás, hogy ő jön. Hát igazából ő itt van, tehát ebben a pillanatban is keresztül tudna fújni ezen a termen, hogyha ő ezt akarná. De hogy jobban érthetőbbek legyünk, jobban érthetőbb legyek, mégis inkább ilyen kifejezéseket fogok használni, hogy jön, hogy kitöltetik, és akkor talán így azt hiszem, hogy jobban meg tudom fogalmazni azt, amit szeretnék mondani. Előzetesen szeretném azt elmondani mindannyiótoknak, hogy szóval értsétek meg, hogy tudomásul kell vennünk azt, hogy az Úr soha nem fog a mi szintünkön beszélni, hanem ő mindig az örökké valóságból beszél, és az örökké valóságból szólja ki az ő igéjét, és amit kiszól igét, amit beleszól igét a szívünkbe, az is maga az örökké valóság. Tulajdonképpen az örökké valóságból szól bele a szívünkbe valamit. Na most, ne haragudj, és tényleg én nem akarok bántó lenni, hidd el nekem, de ne várd azt Istentől, hogy, szóval hogy fogalmazzak inkább, úgy mondom, hogy ha valaki a hitben csecsemő, akkor, szóval ha lehetséges, akkor ne várja el azt Istentől, hogy 30 év elteltével is az ő csecsemő szintjén fog neki Isten megszólalni. Mert ez egyszerűen nem fér össze Istennek a gondolkodás módjával. A másik az, hogy növekedni is csak úgy tudunk szellemben, hogy mindig egyre szilárdabb eledereket veszünk magunkhoz. Tehát ezt egyszerűen tudomásul kell venni, és az én egyik nagy kedvencem, most nem fogom kimondani a nevét, természetesen az Úr Jézus a kedvencem, de az Úr Jézus után valamelyik kedvencem szokta mondani, hogy én nem megyek le a ti szintetekre, ti gyertek fel oda, ahol én vagyok. És a helyzet az, hogy higgyétek el, hogy Isten ugyanezt mondja nekünk, nem jövök le én a ti szintetekre, ti gyertek fel oda, ahol én vagyok, de én segítek nektek, ezt az Úr mondja, hogyha ti akartok oda fölmenni, ahol az Úr van, akkor ő segíteni fog nektek, hogy föl is tudjatok oda menni. Tehát nézzétek meg, figyeljetek ide, mikor Jézus itt volt a földön, a tanítványoknak olyan dolgokról beszélt, amit maguk a tanítványok sem értettek. Nagyon sok esetben. És mégis Jézusnak ezeket a szavakat kellett elmondani a tanítványoknak, azért, mert ez volt az Atyának az akarata, ezért többek között, másrészt pedig azért, mert van olyan Istennél, hogy Isten kimond egy beszédet, és lehet, hogy még nem teljesen értem, amit mond, de mégis, mint mag, behullik a szívembe, és hogyha én nem zárkózom el az elől, amit Isten mondott nekem, akkor az a mag az előbb-utóbb elkezd növekedni bennem, És a, úgy növekszik bennem, tehát ahogy a mag növekszik bennem, tulajdonképpen a megértésnek a szintje is, tehát én is növekszem a megértésnek a szintjén, de ez a kettő összefügg igazából. Ugyanígy voltak Jézusnak a tanítványai is, hogy Jézus mondott nekik nagyon-nagyon sok dolgot, ők abból a nagy részét nem értették, még azt sem értették, amikor azt mondta, hogy őt keresztre fogják feszíteni, de majd harmadik napon fel fog támadni. De nagyon érdekes, hogy miután újjászülettek, utána nagyon sok területen kezdett összeállni bennük a kép. És például pünköstkor, amikor már a Szent Szellem kitöltetett, akkor már Péter apostol, ő maga olyan dolgokról prédikált, hogyha azt 50 nappal előtte mondta volna neki valaki, hogy Péter, te 50 nap múlva egy olyan beszédet fogsz tartani, ami több ezer embert fog megrázni, több ezer ember fog szinte sokkot kapni attól a beszédtől, amit te mondasz, és bűnbánatra fognak jutni ezrek. Valószínűleg Péter maga sem hitte volna el. Pláne miután háromszor megtagadta az Urat. Előtte még valószínűleg lehet elhitte volna, de miután háromszor megtagadta az Urat, utána már bizonyos vagyok benne, hogy nem hitte volna el. És igazából közvetlenül a feltámadásnak, miután Jézus föltámadt, közvetlenül utána se hitte volna el már Péter szerintem, mert egyszerűen, amikor már a feltámadott Jézussal is találkoztak, már akkor is szinte már gyakorlatilag leesett nekik az, hogy ők mennyire el vannak maradva Istennek a gondolkodás módjától. Csak egy példát hozok fel. Feltették azt a kérdést, hogy nem ebben az időben akarod helyreállítani a te királyságodat? És gyakorlatilag Jézus nem válaszolt erre a kérdésre, illetve úgy válaszolt, hogy nem válaszolt, mert azt mondta, hogy ez nem a ti dolgotok, hogy olyan időpontokkal foglalkozzatok, amit az Atya a maga a kizárólagos akaratába helyezett el. És elmondta, hogy mi a ti dolgotok. És igazából ezzel rögtön Jézus rávilágította a tanítványoknak a figyelmét arra, hogy ő teljesen más gondolkodásmódon van, mint a tanítványok. Teljesen más hullámhosszon van, mint a tanítványok. És egyszerűen nem tudsz mit csinálni, értsd meg, el kell kezdened tekergetni a rádiódat, és rá kell találnod arra a hullámhosszra, ahol Isten van. És értsd meg azt, hogy lehet, hogy a legnagyobb romlást, bomlást látod az egyházba, és Isten mégis olyan dolgokat fog neked kijelenteni, ami egy teljesen más dimenzióba akar téged emelni. Ezt értsd meg, és fogd fel azt, és fogadd el azt, hogy a hit szintünk az nem úgy fog növekedni, hogy mi mindig arról beszélünk, ami éppen van. Hát értsd meg, nem, a hit az nem az, hogy előszólítod azt, ami már megvan, hanem a hit az az, hogy előszólítod azt, ami látszólag még nem létezik, és előszólítod, mint létezőt. Ez a hit. Mindig olyan dolgokról kell beszélni, ami még nincs itt a fizikai világban. Értsd meg, hidd el, a prédikált igének arról kell szólnia, ami nincs még itt. A fizikai világban. Nem lehet, ha valaki arról beszél, ami itt van a fizikai világban, az nem prédikált ige. Ez nekem meggyőződésem. Az a réma, az az ige, az nem lehet Istentől. Ugyanis Isten mindig arról beszél, ami ő nála van. Isten mindig arról beszél, ami őt foglalkoztatja. És azt akarja Isten, hogy téged is azt foglalkoztassa, ami őt foglalkoztatja. Azt akarja Isten, hogy téged is az érdekeljen, ami őt érdekli. És elnézést kérek, hogy ezt mondom, Isten nem fog hozzád igazodni. Azért nem fog, mert azt mondja Isten igéje, hogy a szellem gondolata élet, és a test gondolata a halál. És nagyon sokszor, amit mi akarunk, az a testnek a gondolata, és az halál. És Isten nem akar a halálhoz igazodni, mert ő az élet. Mert ő az élet. Értsd meg, hogy nekünk kell Istenhez, az élethez igazítani magunkat. És ne haragudj, Isten nem kíváncsi arra, hogy mi mit gondolunk. Nem kíváncsi a teológiai eszmefuttatásainkra. Nem kíváncsi arra, hogy mi mit és hogyan tervezünk, mit gondolunk az egyházról, mit szeretnénk, hogy mi hogyan szeretnénk Isten tiszteletet tartani, mi a mi felépített képünk a gyülekezetről. Ez nem, értsd meg kérlek, Isten nem kíváncsi erre, mert ez nem az élet. Az élet az az, amit ő kijelent. Az élet az az, amit ő megmutat. Az élet az az, ahogy ő megmondja, hogy hogyan imádjuk őt. Az élet az az, amit ő megmutat, hogy mi az ő elképzelése a gyülekezetről. És az az ember, és ne haragudjatok, hogy ezt mondom, az az ember, mert ezek olyan egyértelmű kijelentések, az az ember, aki még ezután is ragaszkodik az ő saját felépített Isten képéhez, és nem akar rajta változtatni, pedig az ige tudja nagyon jól, hogy az ige mit mond, és nem akarja változtatni rajta. Az az ember vagy makacs démonok vannak benne, amiktől ő nem akar megszabadulni, vagy nem akarja feladni a saját bálványait, amik a szívében vannak, és amiket az ő hústesti természete táplál benne. És ez azért beszélek erről, mert ma az egyháznak egy jelentős része ebben az állapotban van. Na most ez volt egy bevezető ahhoz, hogy megértsétek azt, amiről akarok beszélni, amit akarok mondani, hogy értsd meg, hogy a következő fél órába vagy egy órába, amitről én most fogok beszélni, az egy más dimenzióban van. Az nem a te dimenziódban van, nem az én dimenziómban van, hanem Isten dimenziójában. És azért mondtam el ezt bevezetőképpen, amit elmondtam, és bármennyire keményen hangzik, de úgy érzem, hogy muszáj volt elmondanom, azért mondtam el, hogy megértsük azt, hogy nekünk oda kell föl emelkednünk, ahol Isten van. De ő segít nekünk ebben, és ez a csodálatos, hogy ő nem azt mondja, hogy mászd meg a hegyet, ahogy tudod, hanem megkérdezi, hogy meg akarod mászni a hegyet? És azt mondod, hogy igen, akkor azt mondja, hogy gyere, és együtt megmásszuk a hegyet. Segítek neked, és felviszlek én téged arra a hegyre. Felviszlek téged én oda, ahol én vagyok, és ahol azt akarom, hogy te is legyél ott velem, mert azt mondta Jézus, hogy azt akarom, hogy ahol én vagyok, ott legyenek az én tanítványaim is. Értsd meg, hogy Jézus azt akarja, hogy ahol ő van, amilyen gondolkodásmódban éppen ő van, amilyen kinyilatkoztatási szinten éppen ő van, azon a szinten legyél te is. Azt akarja, ahogy ahol ő van, ott legyél te is. És akkor most ennek fényében nyissátok ki a Bibliátokat, Ézsaiás próféta könyvéhez lapozunk, Ézsaiás 45-höz nyitjuk ki a Bibliánkat, és az Ézsaiás 45-ből szerintem a Lali lesz az, aki segíteni fog nekem. Ha jól tudom, akkor az első 8 verset fogjuk felolvasni. Ézsaiás 45-ből.
Így szól az Úr, felkentjéhez Círushoz, kinek jobb kezét megfogtam, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam, ő előtte megnyissam az ajtókat, és a kaput benne zároltassanak. Én megyek előtte, és az egyenleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm, és leütöm a varzárakat. Neked adtam, vagy adom a sötétségnek kincseit, és a rejtek helyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak, Izrael Istene. Az én szolgámért, Jákobért, és elválasztott Izraelemért neveden hívtalak el, szeretettel szólítottalak, noha nem ismertél. Én vagyok az Úr, és több nincs rajtam kívül, nincs Isten. Felövesztelek téged, bár nem ismertél. Hogy megtudják napkelettől és napnyugattól fogva, hogy nincs több rajtam kívül, én vagyok az Úr, és több nincs. Ki a világosságot alkotom, és a sötétséget teremtem. Ki békességet szerzek, és gonoszt teremtek, én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem. Eget harmatozzatok onnan felülről, felhők folyjanak igazsággal, nyíljék meg a föld, és villuljon fel a szabadulás, igazság sarjadjon föl vele együtt. Én az Úr teremtettem azt. Amen.
Amen. Köszönöm. Nézzétek meg, hogy itt egy Círus nevű királyról is szól többek között, vagy róla szól, ez a profécia, és tudjuk, hogy ő nagyon-nagyon-nagyon sok évvel később született csak meg, és döbbenetes az, hogy ő nem is ismerte az Urat, nem is egy zsidó ember volt, és Isten mégis úgy említi őt, mint az ő felkentjét. És ezen az emberen keresztül egy gyakorlatilag egy korszakváltás történt, vagy mindenképpen részese volt egy korszakváltásnak. Politikai változások történtek rajta keresztül, és Isten ennek az embernek adott nagyon-nagyon sok ígéretet. Amit én szeretnék mondani ezzel kapcsolatosan, és ez én nem úgy mondom ezt, hogy ez egy profécia, és 100%-osan így kell ezt venni, hanem azt mondom most nektek, hogy szeretnék egy látást megosztani veletek, egy látást, amit aztán Isten nektek akár sokkal részletesebben is megmutathat, és lehet esetleg, hogy sok mindenben korrigálhatja még Isten ezt a látást, de szeretnék egy látást megmutatni nektek, amikor ezt az igét olvastam egy pár héttel ezelőtt, akkor nagyon-nagyon megdobogott a szívem, és a látás pedig a következő, hogy úgy érzem, és az a meggyőződésem, hogy kell, hogy történjen a világban, ebben a külső világban is rendkívüli változások. Azt mondja Isten igéje például a zsidókhoz írt levélben is, hogy még egyszer megrázom az eget és a földet. És én elsősorban azt gondolom, hogy nyilvánvalóan én úgy hiszem, hogy ezt az igét elsősorban azért úgy kell értelmezni, vagy én legalábbis jelen pillanatban így értelmezem, hogy bizonyos értelemben ez az ég és ez a föld, ez bennünk is van, amit így Isten megráz, megráz bennünket Isten, és megrázza Isten az egyházat, az eklézsiát is, meg kiráz bennünket Isten, hogy tulajdonképpen kiderüljön, hogy mi az, ami maradandó, és ez nyilvánvalóan megmarad, és mi az, ami nem maradandó, és ez nyilvánvalóan nem fog megmaradni. De ezek a megrázások, ezek a megrázkodtatások, ezek nem csupán csak szellemben történnek, hanem ezek igenis, ezek kivetülnek, megnyilvánulnak a fizikai világban is. És a fizikai világunkban, a külső világunkban is kell történjen egy megrázás, egy megrázkodtatás. És kell történjen korszakváltás a külső világban is, és meggyőződésem, hogy ez a korszakváltás a szellemvilágban igenis már megtörtént. A szellemvilágban már nagyon-nagyon sok minden átrendeződött. Ma már nem ugyanazokat az üzeneteket hirdetik Isten emberei, mint amiket hirdettek a 90-es években, vagy a 2000-es éveknek az elején. De ez hamarosan meg kell, hogy jelenjen a mi külső világunkban is ezeknek a következményei. És mint ahogy Círus királyról olvasunk, hogy ajtók nyíltak meg, és ugye azt mondja ott Isten neki, hogy neked adom a sötétség elrejtett kincseit, és egy nagyon-nagyon sok mindent ígért neki Isten. Ajtók nyíltak meg, és rajta keresztül rendkívül sok változás történt Isten népének az életében, mert ez az ember több száz évvel később jelent meg ugye a fizikai világban, és már jóval előtte elhangzott róla ez a profécia. Ezen az emberen keresztül tudjuk nagyon jól, hogy ugye a babiloni fogságnak a végén, vagy után, ezen az emberen keresztül Isten népének az életében nagyon sok változás történt. Ez az ember nagyon sok mindenben kedvezett Izrael fiainak. Nekem meggyőződésem az, hogy el fog jönni egy olyan korszak, amikor nagyon sok olyan változás fog történni a világban és az egyházban is, ami kedvezni fog Isten népének. Kedvezni fog azoknak az embereknek, akik Istent keresik, akik Istenhez ragaszkodnak. Nem tudom, hogy hogyan fog ez történni. Nem tudom, hogy mi fog történni. Nem tudok neked ilyen részletes dolgokról beszámolni, hogy mi fog történni. De egyetlen egy dolgot nagyon biztosan tudok, hogy Isten soha nem hagyta cserbe az övéit. Soha. Soha egyetlen egy Isten embere nem tudott arról beszélni, hogy őt Isten cserben hagyta volna. És hogyha már így említettem név nélkül, akkor most már inkább névvel említem, Bill Winston nevű embernek a honlapján, talán azt hiszem Lali olvasta fel nekem ezt a múltkor, talán azt hiszem ő írta ki a honlapjára azt, hogy akármilyen politikai változás történjen, úgyis az fog történni, ami jó Bill Winstonnak. És ezt fordíts le a saját magad nyelvére. Akármi történik, ha az ég leszakad, ha a föld szétmegy, úgyis jó lesz neked, ha te az Úrban vagy. Érted? Akármi történik, ha lehajítanak a pokolba, vagy bármi történjen, úgyis az lesz, ami jó neked, az akkor, ha Krisztusban vagy. És ezt erre kérlek téged, hogy ezt értsd meg, hogyha ebből a dimenzióból szemléled a dolgokat, Istennek a szemszögéből látod a dolgokat, akármilyen változás történik, nem fogsz megijedni. Az nekem meggyőződésem, hogy ez a nagyon-nagyon sok rossz dolog, ami ma történik ebben Magyarországon. Magyarországnak a szellemi állapota, mentális állapota, sőt a fizikai állapota is. Nem tudom, hogy volt-e mostanában, tehát volt-e ennyire rossz, mint mostanában, nem tudom. De azt tudom, hogy most nagyon-nagyon rossz. És azt is tudom, hogy olyan szellemi légkör, olyan gonosz szellemi légkör van ma Magyarországon. Gonosz angyaloknak olyan serege, szóval tényleg nem tudom neked elmondani, hogy például ment a dicsőítés is, de dicséret is ment, és egyszerűen a dicséret alatt is szellemben úgy éreztem, hogy olyan erődítmények, olyan gonosz seregek vannak Magyarország fölött, amit most bármennyire is ez sokaknak nem fog tetszeni, de a legnagyobbak, a legtöbbre tartottak se tudtak áttörni most Magyarországon. De, és most jön a de, ez ha Isten szemszögéből nézed ezt a dolgot, akkor ez nem egy negatív dolog. Tudod miért? Azért, mert a belső embered felnövekedhet olyan szintre, hogy ha felnövekszik a belső embered, akkor a belső embered Istentől megkaphatja azt a képességet, amivel át tudja törni a szellemi eget. És ez azért fontos, mert nem kívülről jön az erő befelé, hanem belülről jön az erő kifelé. Ezt értsd meg, ez nem véletlenül van most ez fölöttünk, hogy annyira úgy érezzük, hogy be van zárva az ég. Mert úgy érezzük sokszor, hogy be van zárva az ég. Semmi probléma. Van egy belső emberünk. A belső emberünk van, benne ott van Krisztus. Ott van számunkra Isten igéje. És ott van számunkra még egy nagyon érdekes dolog, a nyelveken szólás, a nyelvima. A nyelvimával rengeteg mindent át lehet törni. Ha nyelveken szólsz, ez nagyon fontos, ezt hadd mondjam el, ha nyelveken szólsz, ha sokat szólsz nyelveken, fejleszted az intuitív képességedet. Ma nagyon sok férfi embernek, férfiaknak le van zárva az intuíciós képességük. Nem imádkoznak nyelveken. Vagy nem elmélkednek az igén. Ez a két dolog. Szóval figyelj, de Isten nem hibáztathatod. Ugyanis Isten rengeteg lehetőséget adott neked arra, hogy megnyíljon a szemed, és az intuíciós képességed fejlődjön. Egyik nyelveken szólás, másik az igén való elmélkedés. Vagy mind a kettőt alkalmazod, vagy az egyiket, vagy a másikat, de én azt úgy hiszem, hogy mind a kettőt érdemes alkalmazni. Kenneth Hagin is ezt mondja, és ebben is egyetértek vele. Az igén való elmélkedés is nagyon fontos, de hadd beszéljek most még egy kicsit a nyelveken szólásról. Nagyon sok férfi ma az egyházban nem imádkozik nyelveken. Azt gondolják a férfiak, hogy rendkívül nőies dolog az imádkozás. Nekem az a válaszom erre, hogy az, hogyha valaki azt gondolja magáról, hogy ő elég erős ahhoz, hogy ő meg tudja oldani a gondjait, akkor én erre azt tudom mondani, hogy ez a legostobább gondolat, amit valaha hallottam életemben. Ugyanis amióta én megtértem, csak olyan problémákkal találkoztam, amiből a saját erőmből egyet se tudtam volna megoldani. Ha én ezen a szinten gondolkoztam volna, hogy majd én megpróbálom megoldani a gondjaimat, akkor én ma nem élnék. Ezt hidd el, én ma nem élnék. Hogyan lehetséges az, hogy vannak emberek, akik megmerik kockáztatni magukba azt a büszkeséget, mert ez büszkeség egyébként, hogy ők azt gondolják, hogy elég erősek ahhoz, hogy ők megoldják a problémáikat, imádkozzanak csak a nők, az úgyis egy olyan nőies dolog. Nem, az imádkozás az, az egyik legférfiasabb dolog, amit megtehetsz ebben az életben. És ha igazán akarsz férfi lenni, akkor imádkozz. Akkor imádkozz, ha igazán férfi akarsz lenni. Ugyanis olyan élethelyzetek fognak jönni ezekben az utolsó időkben, hogy felkötheted a gatyád. Ha marad egyáltalán gatyád, mert ha nem imádkozol, olyan nyomorba kerülhetsz, hogy gatyád sem marad, amit felköthetnél. Értsd meg! És ezt nagyon-nagyon komolyan gondolom. És ma a férfiak nem imádkoznak nyelveken, és nem ezért az nem használják az intuíciós képességeiket. És amikor belekerülnek férfiak olyan helyzetbe, ahol szükség lenne arra, hogy az intuíciójuk alapján megoldjanak bizonyos problémákat, akkor nem tudják, tehát ott állnak, és nem tudják, hogy most mit csináljanak, és akkor tulajdonképpen nagyon sokszor, mert ez férfiakra jellemző, hogy ilyen sematikusan gondolkodnak, és az agyukkal akarnak kikövetkeztetni valamit bizonyos logika mentén, csak a probléma az, hogy általában a dolgok azok soha nem a mi logikánk alapján működnek. Mert ugyanis például, csak elmondok egy példát, azokat a szituációkat, ördögi helyzeteket, amik sokszor történnek az életünkben, egy nálunk intelligensebb lény okozza. Akinek a logikája természetesen, mert ő se fog lejönni a mi szintünkre, az ő logikája nem fog igazodni a miénkhez. Tehát direkt nem úgy fogja a dolgokat csinálni, mint ahogy tudod, van, hogy van ilyen sakk program, és akkor be lehet állítani a leggyengébb programot, ahol a gépet meg tudod verni, mert olyan buta lépéseket lép a gép. Az ördög nem ilyen. A tőle terhető legjobb lépéseket lépi, hogy sakkmat helyzetbe kényszerítsen téged. Így egyetlen egy lehetőséged van csak, hogy te neked ismerned kell valakit, aki jobban sakkozik, jobban játszik, mint az ördög. És ez csak Isten lehet. És csak Istentől tudhatod meg, hogy mi az az egy vagy kettő lépés, amivel a sakkmat helyzetből is ki tudsz jönni úgy, hogy hirtelen egy vagy két lépés, nem tudom, hogy a sakkban van-e ilyen, de lényegtelen, mert Istennél biztos, hogy van ilyen, hogy lehet, hogy te vagy sakkmat helyzetben, és Isten mond neked egy olyan lépést, hogy csak egy lépést lépsz, és mattot kap az ördög. Ilyen csak Istennél van. De ha te nem vagy Istennel, a szellemed nem hallja Istent, a szellemed nem tudja felfogni azokat a benyomásokat, amik az Istennek a világából jönnek hozzá, akkor nem fogod megtalálni azt az egy lépést, amivel az ördögöt mat helyzetbe tudod kényszeríteni. Imádkozzatok nyelveken. Imádkozzatok nagyon-nagyon sokat nyelveken. Ha nem tudtok hangosan, imádkozzatok magatokban nyelveken. Mindegy, te nem azt csinálsz, amit akarsz, de valamennyit imádkozzál nyelveken. Értsd meg! Nem, Isten nem azért adta ezt az ajándékot, hogy kipipáld magadba, hogy nekem ez is megvan. Bezzeg az XY felekezethez tartozó embernek nincs meg. Bebe, és akkor így jól el vagyunk. Imádkozzatok nyelveken. Visszatérve erre a bezárt égre, amiről akartam beszélni. Be van zárva az ég Magyarország fölött. Be van zárva az ég. Ezt legyünk őszinték, valljuk be. Az ég zárva van fölöttünk ma. Ezt senki nem tudja most áttörni. Senki. Azért nem tudják áttörni, ezt is megmondom, hogy miért. Mert Magyarországon azok is, akik magukat a legjobb gyülekezeteknek tartják, még mindig a 80-as, 90-es évekbeli gondolkodásmódban vannak benne. Hogy azt gondolják, hogy majd kívülről lejön hirtelen valami kenet, és hirtelen minden megváltozik. De én most hirtelen elmondom neked, hogy ez nem így fog történni. És azért nem így fog történni, mert 2012 van, és megváltozott a helyzet. És igazából Istennek mindig is az volt a terve, hogy az embereknek a belső embere felnövekedjen. Az, amikor kívül meg van nyitva az ég, és lejön egy külső kenet, az egy időszakos kegyelmi állapot az egyházon. De ezt, ha megfigyelitek, csak nézzétek meg az egyház történetet. Ilyenek soha nem 100-200 évig szoktak tartani, nem? Hány évig tart körülbelül egy ébredés? 5-10 évig. Az így van, az már nagyon sok, így van. Ha egy átlagosan az egyház történelmet végigfutjátok, és ma én tudnék nektek nagyon jó könyveket mondani, amiket olyan emberek írtak, akik értettek is valamit az egyház történelemhez, és nem a hülyeségekről írtak, hanem arról, ami tényleg egyház történelem. Végignézed ezeket a könyveket, és nagyon-nagyon kevés olyan ébredést találsz, ami legalább 10 évig eltartott. Nagyon kevés olyan átlagban az ébredések, és ezek a különleges idők, amikor nyitva van az ég, és kenet van, tehát csak belépsz a gyülekezetbe, és valaki kiáll a szószék mögé, és csak annyit mondta, hogy iázik a szamár, és lejön a Szent Szellem. Hát ilyen kegyelmi állapot az egyházon csak nagyon rövid idő ideig vannak. És a probléma a következő volt, én ezt elmondom nektek. A 90-es években nagyon sok ember ebből élt. Otthon nem bibliáztak, nem keresték az Urat, nem elmélkedtek az igén, nem volt elkülönített idejük Isten számára, hogy az ő ima kamrájukba keresték volna az Urat, hanem majdnem most nagyon rosszul vagyok, tök rosszul vagyok, de majd elmegyek a gyülekezetbe szombaton, ott majd úgyis lesz olyan dicsőítés, meg ige hirdetés, meg nagy kenet, akkor ott föltankolok, és egy hétig el vagyok. Igen ám, csak a kenet elment. Emberek meg ugyanúgy járkáltak a gyülekezetbe, vártak valamit, hogy történjen, sokszor ilyen pszichikus dolgok történtek is, de az nem kenet. És leépültek a keresztények, mikor elment a kenet, keresztények, sok keresztény, a kenet elmenetele után sokkal rosszabb állapotba került, mint amikor még nem is volt itt a kenet. Argentinában ugyanezt történt. Az argentin pásztorok, már az őszintébje, azok arról meséltek, hogy a 90-es években óriási csodák voltak Argentinában. Úgy, stadionok megteltek, szinte futószalagon történtek a csodák, de az emberek nem változtak meg. Ott volt a kenet, és nem változtak meg. 1999-ben még volt egy meglátogatása Istennek, amikor Isten figyelmeztette az argentin testvéreket is, hogy szentségben kellene élni. Ugye az egyik ilyen meglátogatás például Sergio Scataglini élte át 99-ben. 2001-ben már pénzügyi összeomlás történt Argentinában. 2000 után már az argentin testvérek, mondom az őszintévje, már arról értekeztek, hogy elment a kenet az argentin egyházról, és romok maradtak a helyén. Ha voltak olyan emberek, akik 2000 után mentek el Argentinába, azt hitték, hogy ott valami nagy ébredést fognak látni, és ledöbbentek, hogy nincs is itt semmi. Hát milyen ébredésről beszélek? Önmagában a kenet nem tud megtartani. És ez, amikor ilyen círus királyok megjelennek, most hadd fogalmazzak így, itt most nem feltétlenül csak személyekre gondolok, hanem az lehet egy korszak is. Tehát egy olyan korszak is, amikor hirtelen ajtók nyílnak. Tehát amikor ilyen círus királyok megjelennek, ez nem minden nap történik. És mi van akkor, amikor nincsenek itt ilyen círus királyok? Mi van akkor, amikor nincsenek itt ilyen nyitott ajtók? Akkor már Isten nincs velünk? Hát hogy lehet? Hát Jézus azt mondta tanítványoknak, hogy most én fogalmazok így, ugye elmondta nekik, hogy mit kell tenniük, hogy tegyetek tanítványokká népeket, stb. Tehát magyarul most én fogalmazok így, hogy tegyétek az én atyám akaratát, most én mondom ezt így, mert ez a lényeg, és én veletek leszek minden napon e világkorszak végezetéig. Hát ez az ígéret, ez ha vannak nyitott ajtók, ha nincsenek nyitott ajtók, ez az ígéret, ez akkor is igaz. De akkor hol van veled az Úr? Hol van veled az Úr? Benned. Benned van veled az Úr. Benned van veled az Úr. Benned van veled az Úr. És amikor arról beszél például, holnap erről fogok prédikálni a baptista tesóknál, Sopronban, van az az ige a Máté 13-ban, a 31-32-es versben, most nem kell felolvasni, ahol arról beszél, hogy Isten királyság olyan, mint a mustár maga, mint hogy az ember elvet a szántóföldbe, aztán az ugye minden magnál kisebb, de aztán egyszer csak nagyobb lesz minden veteménynél, és aztán fává nő, és ugye aztán az ágain fészkelnek az ég madarai. Most ugye ne menjünk be, hogy egy mustármagból hogy lesz fa, meg minden, nagyon sok magyarázat van erről, meg tudom, hogy már nagyon sok magyarázatot írtak, hogy ez egy természetellenes dolog, meg hogy az ég madarai a démonokat is jelenti, stb. Én most nem innen akarom megközelíteni, hanem a következőt akarom neked mondani. A mustármag, ez itt jelképezi Istennek a beszédét is, ami el lesz ültetve a te szívedbe, amely a szántóföldet jelenti. Ebből a legkisebb valamiből, szinte ami legértéktelenebbnek tűnik, mert sokszor Isten igéjét még magában az egyházban is ilyen értéktelennek tekintik, lefitymálják, ebből a lefitymált, értéktelen valamiből, egyszer csak elkezd növekedni benned valami, te benned, figyelj, te benned kezd el növekedni valami, ami nagyobb minden veteménynél, ez azt jelenti, hogy ezek a különböző vetemények, a világnak a különböző dolgai, meg ilyen régi berögzöttségek, meg az ótermészetű, meg sok mindent jelent ez. Ezeken is túlnő az a fa, vagyis Isten királysága, ami benned van. És benned ez a királyság elkezd növekedni, és mindent szét fog benned feszíteni ez a királyság, mert ez helyet követel magának. És figyelj ide, Isten királysága nem ilyen szépen mondja, hogy figyelj, adj már egy kis helyet nekem. Nem, helyet követel magának. És hogyha te benned feszültségek vannak, ha te benned megmagyarázhatatlan dolgok zajlódnak, akkor az azért van, mert a királyság helyet követel magának, és a királyság erővel tör benned a királyság, és mindent felforgat benned, csak azért, hogy ő növekedhessen te benned. Érted? És ez, amikor az égig emelkedik ez a fa, és az ég madarai fészkelnek az ágán, még a fáról egy dolgot hadd mondjak. Azt mondja Isten igéje, hogy az igaz virul, mint a pálmafa, és vén korban is gyümölcsözik, zölde, és hirdeti Isten dicsőségét, Isten magasztalását. Ez erről szól, ez a történet, vagy ez a példázat, hogy felnövekszik benned ez a fa, felnövekszik benned Isten királysága, és te olyan leszel, mint egy fa, sőt, tulajdonképpen magát a fát, tulajdonképpen magát az embert a Biblia a fával is jelképezi, és te vén korban is gyümölcsösszedsz, mert azt mondja Pál apostol, hogy a külső ember ugyan naponta megromlik, de a belső ember viszont naponta megújul. És ahogy ezek a fák az égig emelkednek, vagy az égig emelkedik ez a fa, ez azt jelenti, hogy ez a királyságnak a növekedése benned, a királyságnak a növekedése benned határtalan. Határtalan. Az ég madarai pedig jelentik azokat a tulajdonságokat, azt a fajta gyümölcsöző életet, amely megnyilvánul benned és rajtad keresztül. És az ég madarai fészkelnek a fának az ágain. És hol van ez a fa? Ez benned van ez a fa. És azt mondja a 84. Zsoltár, hogy még a fecske is, még a veréb is talál fészket magának a te oltáraidnál, Uram, a te hajlékodban. És Isten hajléka benned van. És az ágak, azok benned vannak. És ezek a madarak is benned vannak. Most ne úgy értsd, hogy madár van a hasadban, én nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy a madarak, A madarak, mert a madarak nem csak démonokat jelentenek, meg ilyen mindenféle, mit tudom én mit, hanem a madarak, azok jelképezik Isten királyságának a gyönyörűségét, Isten királyságának a szépségét, Isten dicsőségét jelképezik ezek a madarak. És amikor az, hogy a madarak az ég, a fának az ágain megjelennek, ez jelképezi azt, amikor Isten dicsősége megnyilvánul te rajtad. Mert azt mondja az Ézsaiásban, hogy kelj fel, világosodjál, ugye? És ott azt mondja, hogy Isten dicsősége, mit mond, hogy feltámad te rajtad. Isten dicsősége feltámad te rajtad. De hogy fog Isten dicsősége te rajtad feltámadni? Úgy, hogy először benned annak a magnak fává kell növekednie. Érted, hogy mit mondok? És ahogy amikor a fa ágon a madarak vannak, ez jelképezi azt, hogy Isten dicsősége feltámad rajtad. De rajtad csak akkor fog feltámadni, ha felnövekedett benned az a fa. Tehát, ha te felnövekedtél, tehát, ha neked a belső embered felnövekedett. Érted? Hello, hallasz engem? Tehát, ha neked a belső embered felnövekedett, akkor fog rajtad feltámadni Istennek a dicsősége. És most visszatérek az eredeti üzenethez, mert eddig is erről akartam beszélni. Addig nem lesz ilyen Círus királyi korszak az egyházon, addig nem fognak ajtók nyílni a számunkra, amíg a belső emberünk arra a szintre fel nem növekszik, amikor már végre Isten dicsősége feltámadhat rajtunk. Tehát magyarul, ahhoz, hogy egy külső kenet megnyilvánuljon rajtad, ahhoz először a belső kenetből fel kell növekedned. Mert az eget, az ég nem úgy lesz áttörve fölötted, hogy jön egy külső kenet. Ilyen is van néha, az Ézsaiásban is van, imádkozik a próféta, hogy szakítsd át az eget, és szállj le, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Ilyen is van, de egyébként elmondom neked, hogy azért ezzel nagyon vigyázni kell ám, mert azért figyelj, de amikor Isten leszakítja az eget és leszáll, az azért, hadd mondjam ám el nektek, hogy az számunkra is azért időnként rendkívül nagy fájdalmakkal jár. Tehát azért legyünk őszinték, azért sokszor a történelemben, amikor Isten átszakította az eget, és idézőjelben, tehát leszállt, akkor azért ott a fizikai világban olyan dolgok történtek, például háborúk, meg különböző dolgok, amit én nem biztos, hogy én, tehát ha engem kérdezel, én inkább csirke mellett ennék minden nap, mint hogy ilyen dolgokat átéljek. És ezért én azt mondom neked, hogy Isten nagyon kegyelmes hozzánk, hogy megadja azt a lehetőséget, hogy ahogy a belső emberünk felnövekszik, és a belső emberünk egyre erősebb. A belső emberünk tudja áttörni fölöttünk az eget. Ezt szintén Isten csinálja, csak nem kívülről befelé, hanem bennünk csinálja Isten belülről kifelé. És ez többek között azt is jelenti, hogy nekünk például a gondolkodásmódunk, az elménk változik át folyamatosan. És ahogy az elménk megújul, tehát ez is összefügg egyébként, mert ahogy egyre több dolgot meglátunk Istenből, úgy újul meg az elménk, de miközben, hogy az elménk is megújul, úgy kezdünk látni egyre többet és többet. Na most, ha te többet látsz az Úrból, akkor az azért gondolom azt jelenti, hogy egy picit jobban meg van nyitva fölötted az ég, ugye? Mert már többet látsz belőle. És Isten lényegében ezt akarja, hogy felnövekedjen a mi belső emberünk úgy, hogy a Krisztus látásunk az egyre nyilvánvalóbb legyen, hogy egyre inkább és egyre jobban lássuk őt, egyre élesebben lássuk őt, egyre kifinomultabb módon lássuk őt, tehát egyre inkább meglássuk belőle olyan tulajdonságokat, olyan dolgokat, amiket eddig nem láttunk. És gondolj bele, hogy ebben a látásban milyen szintre föl lehet növekedni a végtelenségig. Hát a Biblia az egek egeiről beszél. Az egek egeiről beszél. És még az egek egei fölött van Isten. És elmehetünk oda. Nem csak az egek egeibe, hanem az egek egei fölé mehetünk. Istenhez mehetünk. És ez a döbbenetes, hogy itt ezek a dolgok bennünk történnek. Tehát most te ne egy külső változást várjál, mert értsd meg, a külső változásokat először mindig belső változások előznek meg. A dolgok először mindig bennünk történnek meg. Amikor Isten kijelent neked valamit, Isten kijelent neked egy igazságot, az először benned indít el egy folyamatot. Az először benned végez el valamit. Hát neked Isten kijelenti azt, hogy ketté választja előtted a Dunát, vagy mit tudom én, valamit, akármit. Akkor benned az a dolog már megtörtént. Te már benne élsz abba a csodába. Lehet, hogy 10-20 évig még a fizikai szemeiddel nem látsz abból semmit, de te már a csoda korszakban vagy. És értsd meg, hogy ezért mondom azt neked, hogy amikor kiáll ide valaki, és beszél valamiről, ami az ő szívében van, ígéret földje, meg ehhez hasonló dolgok, és te azt mondod, hogy hát micsoda hülyeség ez, nem értünk ebből semmit, vagy mi ez az egész. Értsd meg, egy igazi prédikátor nem beszélhet másról, csak arról, ami az ő szívében van. És én a lehető legkomolyabban mondom nektek, hogy én ma nem játszok veletek. Tehát én nem azért vagyok itt, mert olyan jó itt lenni egyébként, de nem azért vagyok itt, mert rátok nézek, és olyan szépek vagytok, vagy mit tudom én, szépek vagytok, meg nekem elhiszem vele, mindent el lehet hitetni, még azt is, hogy én is szép vagyok, bár ezt egyébként én sem hiszem el, de mindegy. Tehát nem azért vagyok itt, hanem azért, mert én ezt, most ez durva lesz, amit mondok, de halálosan komolyan veszem azt, ami itt történik. Az én életem is múlik azon, hogy mennyit bibliázok, hogy mivel foglalkozom, miről elmélkedem. És amiről elmélkedem, arról tudok nektek beszélni. Érted? Nem tudok neked beszélni a, mit tudom én, a csillagok mozgásáról, vagy a Jupiterről, vagy mert nem erről elmélkedem. Arról tudok beszélni, amiről elmélkedem. És rájöttem arra, ugye azt mondja az énekek énekében Isten igéje, hogy vonj engem te utánad, hadd fussunk. Rájöttem arra, hogy ha Isten fut, akkor nekem is futni kell vele együtt. Mert ha nem futok vele együtt, végem van, meghalok. Szellemileg mindenképpen. Öngyilkosság nem növekedni. Öngyilkosság nem növekedni. Öngyilkosságot követsz el, kicsinálod saját magadat, ha nem növekedsz az Úrban, ha nem elmélkedsz az igén, nem foglalkozol Istennel. Azért, mert ez a világ tele van olyan információval, ami egy pillanat alatt az összes reménységedet el tudja venni. Egy pillanat alatt. 5 perc alatt össze lehet omlani. Lehet olyan híreket találni az interneten, hogy 5 perc alatt össze lehet omlani. És képzeld el, ma tele van az egyház materialista prédikátorokkal. Komolyan mondom, hallgatod az ige hirdetését, és süt belőle a materializmus. Süt belőle, hogy nem hisz semmiben. Csak mondja az igét. Ilyen, tudod, ilyen mindenhez értünk, mint a havas Henrik, és ő legalább tényleg ért is egy csomó dologhoz. Ezek az emberek is, hát most itt vagyok, ezért kapok fizetést, vagy mit tudom, és elmondom, ami az igében van. De süt belőle, hogy holt materialista az egész agya az embernek. Elege van, már látszik rajta, van olyan ember, hogy prédikál, és meg tudom neked mondani, hogy érzem rajta, hogy elege van az egész egyházból, tele van a puttonya az egész egyházzal, csak már nincs mit csinálnia, mert másból már nem tudna megélni, ezért ezt csinálja. De amúgy materialista, holt materialista az egész ember, és ma tele van az egyház ilyen emberekkel. És képzeld el, akik ilyen prédikációkat hallgatnak hétről hétre. Ez borzalom. Tehát értsd meg, tehát ezt azért mondom neked, egy igazi, ők is arról beszélnek egyébként, ha már itt tartok, ők is arról beszélnek, ami a szívükben van. Amiről gondolkodnak. Az jön ki. És annak az ereje jön ki, amiről ők gondolkodnak. Neked is, vagy nekem is, vagy bárkinek, aki prédikál, vagy mond valamit, vagy beszélget, amin gondolkodik, ami jártatja az eszét. Annak az ereje jön ki belőle. Ha az igén jártatod az eszedet, akkor az igének a sava, borsa, ereje fog kijönni a szádon keresztül. Értsd meg! És ezért mondom ezt neked, hogy hidd el! Nem, én engem nem kért meg a Lali, hogy ezt elmondja. Elmondom én, ha kéri, ha nem. Hidd el, nem játszik a Lali, én se játszom. Senki, akit ide kiállhat és elmondhat valamit az igéből. Nem játszunk, hidd el. Én legalábbis, én felelősségem teljes tudatában kimerem jelenteni neked, hogy én nem játszok. Én halálosan komolyan veszek mindent, amit mondok, amit teszek, vagy amit nem jól teszek, és rájövök, hogy nem jól tettem. Azért, mert ez van a szívemben. És hogyha arról beszélek neked, hogy föl kell növekedjen a belső embered, és át kell törnöd az eget, a belső embereddel, magad fölött, a szellemi eget, át kell törnöd, mert csak akkor fog lejönni kenet, külső erő az életedre, csak akkor fognak a madarak, a fának az ágain leülni és énekelni, dicsőíteni az Istent. Csak akkor fog az Isten dicsősége feltámadni te rajtad, ha te felnövekedsz. Azért beszélek erről, nem azért, mert ilyen pszichiátriai eset vagyok, és még elfelejtettem a gyógyszeremet bevenni, hanem azért beszélek erről, mert engem ez foglalkoztat. Az én szívem ezzel van tele. De a külső körülményeim azok bőségesen gondoskodnak arról, hogy a szívem mással legyen tele. De én rájöttem arra, hogy a külső körülményeim felé bizonyos értelemben vaknak kell lennem. Ez nem azt jelenti, hogy úgy csinálok, mintha nem lennének azok a külső körülmények. Vannak azok a külső körülmények, de nagyobb az, aki bennem van, mint aki a külső körülményeimen keresztül le akar engem győzni. Érted? És ekkor, és mondja az ige azt, hogy harmatozzanak az egek. Harmatozzanak az egek. Az egek akkor harmatoznak, amikor meg van nyitva az ég. De az ég úgy nyílik meg, ahogy növekszik a te belső embered. Ahogy növekszik a te belső embered, úgy nyílik meg az ég fölötted egyre jobban és jobban és jobban. Ugye nem véletlen, azt ti is el tudtok ilyet mondani, amikor órákat tudtatok esetleg Isten jelenlétébe tölteni, ha volt erre időtök, biztos, hogy egyszer-kétszer az életben mindenkinek volt erre ideje. Te is el tudod mondani azt, hogy amikor már úgy eltelt több óra, vagy tényleg már úgy nagyon hosszú ideje Isten jelenlétében voltál. El tudod azt mondani, te is érezted azt, hogy már úgy érezted, hogy nyitotta fölötted az ég, mint akkor, amikor elkezdtél imádkozni. Biztos, hogy volt ilyen élményetek. Na most ez az életben, ez így zajlik. Hogy ahogy növekszünk Isten megismerésében, egyre többet látunk, egyre jobban nyílik meg fölöttünk az ég. És akkor harmatoznak az egek. Harmatoznak. Esik az eső az égből. Dicsőség az Úrnak. Jön a Szent Szellem. Eddig is itt volt, és ott volt, mozgott bennünk, és érezzük magunkban a jelenlétét. De ez egy másik dimenzió. Ez egy másik korszak. Amikor jön a Szent Szellem fentről. Amikor az történik, amit a vízözönnél is olvasunk, hogy a földnek a csatornáit is megnyitotta Isten, és az égnek a csatornáit is megnyitotta Isten. Lentről, föntről, mindenhonnan jött a víz. Az egyház, és ez az én látásom, még egy dolgot mondok neked. Most, amiről én beszélek, hogy ez az én látásom, ne kérdezd meg, hogy mikor fog megtörténni, mert nem tudom. Lehet, hogy én ezt itt a Földön soha nem is fogom meglátni. De itt kezdődik a hit. A hit, várjál, egy nagyon fontos dolog, mert én érzem, most valaki föltette a kérdést magába. A hit akkor az, hogy én kitalálok magamnak egy teóriát, bemagyarázom, hogy na, akkor ezt mondta az Isten, és én erről beszélek, akkor is, ha nem látom meg, és akkor ezzel igazolom magam, hogy ez hit. Jó a kérdés, de ez nem hit. Ez nem hit. A hit az, hogy az igéből a Szent Szellem megelevenített nekem valamit, rémát kaptam, hallottam, szellemi füleimmel hallottam, És amit meghallottam, és ahogy hallottam, abból a hallásból, és amit meghallottam, abból jön a hit. Tehát magyarul a hitednek a tárgyát nem te találod ki, hanem a Szent Szellem. Hanem a Szent Szellem. És amikor én azt mondom neked, hogy amiről most én beszélek neked, nem biztos, hogy én megélem, nem vagyok elkeseredve. Ugyanis az, amiről beszélek, az már bennem van. Én nem egy rajtam kívülálló dologról beszélek. Én amikor arról beszélek, hogy jön a Szent Szellem, akkor érzem, hogy egy olyan dologról beszélek, ami mozog bennem. Érted? Tehát most ez a hitnek egy érzése, mert a hitnek van érzése. Nem az érzelmeink a hit, nem erről beszélek. A hit az tényeken alapszik. Azokon a tényeken, amiket Isten kijelentett. És a hit az egyben egy látás is a hit, mert látod is azt, amit Isten neked kijelentett, mert a Szent Szellem arról a kijelentésről benned elkezd egy képet megformálni. Nem biztos, hogy egyik pillanatra a másikra, de kezd benned egy képet megformálni, ahogy meditálsz az igén, ahogy elmélkedsz az igén. Inkább ezt mondom el, hogy azt értsétek, hogy nem megyek le alfába, elmélkedek az igén, de az elmélkedés közben a Szent Szellem megformál bennem egy képet, folyamatosan, fokozatosan. És amikor én beszélek arról, hogy jön a Szent Szellem, akkor én látom ezt a képet magamban, ne kérdezd, hogy hogyan, nem tudok rá válaszolni, hogy látom magamban, és ez felidéz bennem bizonyos érzéseket. De ezeket, ez az érzés, érzem, hogy ez a hitnek az érzése, ezt a Szent Szellem gerjeszti bennem. Na most, amikor én arról beszélek, hogy jön a Szent Szellem, akkor én már nem egy kívülálló dologról beszélek, hanem arról beszélek, ami itt van bennem. És ez 40 év múlva is mozogni fog bennem, ez a dolog. És 40 év múlva is erről, biztos, hogy fogok erről beszélni, amíg egyáltalán itt leszek a Földön. Ez a hit. De ezt te csak akkor tudod megcsinálni, ha ez tényleg a Szent Szellem csinálja benned ezeket a folyamatokat, amiről én most beszéltem. Ha ez nem a Szent Szellem végzi benned, akkor ez csak egy utánzata az egésznek, amiről beszéltem. És ebbe persze, ebbe elég gyorsan bele is lehet keseredni, sőt, többet mondok, ebbe bele is lehet őrülni jobb helyeken. De ez nem hit. A hit az az, amit Isten neked kijelent, amit te megértesz a prédikált igéből, vagy az olvasott igéből, a hallott igéből. És ez benned egy mag, el van ültetve a te szívedbe, és elkezd felnövekedni benned, és fává nő, és akkor már nagy a te hited, amikor ez az egész már fává nőtt benned. És az ég, az ágak pedig a hitednek is jelentik a tulajdonságait, mert a hited meg fog nyilvánulni bizonyos tulajdonságokba, bizonyos dolgokba. Például nem leszel ideges, amikor valaki megkérdezi, hogy hát miért nincs itt az, amiről beszélsz? Nem leszel ideges. Tudod, miért nem leszel ideges? Mert tudod, hogy te nem vagy bizonyítási kényszer alatt. Sőt, Isten sincs bizonyítási kényszer alatt. Isten nem fog a te kedvedért semmit bebizonyítani. Az én kedvemért sem. Miért? Jézus mit csinált, amikor jelet követeltek tőle? Azt mondta, mi van? Hát ez a parázna nemzetség jelt akar. Hát ne hülyéskedjetek már, gyerekek. Jézus nem volt bizonyítási kényszer alatt. Ő megmondta világosan. Aki cselekedni akarja az Isten akaratát, az úgyis rá fog jönni arra, hogy amit én csinálok és amit én beszélek, az az Istentől van. Hát aki nem akarja cselekedni az Isten akaratát, hát annak meg több mindegy, hogy rájön vagy nem? Hát annak lényegtelen. Hát az így is úgy is eldöntötte magas módon, én nem akarok, nem, engem nem érdekel, nem akarja cselekedni Isten akaratát, annak tök mindegy, hogy rájön-e vagy sem. Amikor a farizeusok kérdezték Jézustól, hogy milyen hatalommal cselekeded azt, amit cselekszel. Magyarul mi van benned? Mi növekedett fel benned? Mi van te benned? Jézus visszakérdezett. Na, szerintetek János milyen hatalommal cselekedett? És magyarul Jézus azt akarta megtudni, tudta ők, csak direkt olyan helyzetbe hozta őket, hogy lelepleződjön, hogy na, Ti kérdezitek, hogy mi van bennem? Hát én meg most megmutatom, hogy mi van bennetek. És le is lepleződtek nagyon gyorsan, mert ugye elkezdtek gondolkodni, ha ezt mondjuk, hogy mit tudom én, hogy Istentől van, hát akkor megkérdezi, hogy miért nem engedtünk neki, ha meg azt mondjuk, nem Istentől van, akkor a nép megkövez minket. Tehát ez az érdek gondolkodásmód. És Jézus azonnal leleplezte őket, hogy ő bennük semmi más nem volt, csak az, hogy a nép fölött uralkodhassanak. Őket nem érdekelte Isten akarata, meg stb. Ma ugyanez van az egyházban. Rengeteg olyan helyzet van ma az egyházban, ami felszínre hozza, hogy mi van az embereknek a szívében. És az a szint, hogy halmatozzanak az egek. Hogy hújjon eső az égből, jöjjön az igazság. Hogy a föld teremjen szabadulást. Ez a szint nem magától jön. Ez nem magától jön ez a szint. Hát hogyan terem a föld? A föld úgy terem, hogyha műveled. Hogyan műveled a földedet? Úgy, hogy Istennel kapcsolatban, közösségben vagy. Műveled a földedet, tehát a te szívedet műveled. Mit bízott rá Isten Ádámra és Évára? Hogy művelje és őrizze a kertet. Neked ugyanezt kell tenned. Művelned és őrizned kell az édenkertet, ami benned van. De az édenkertben van folyó is. De a folyónak az áradását akkor fogod tudni élvezni, ha műveled és őrzed a kertet, ami benned van. Ha nem gaz van ebben, hanem Istentől hullott magokból kinövekedett fák és mindenféle olyan dolog, amit Isten akar elültetni benned. Engedd meg a mennyei atyának, engedd meg a fiúnak, engedd meg a Szent Szellemnek, hogy kivágjon belőled minden olyan fát, amit nem a mennyei atya ültetett el benned. Vagyis, magyarra lefordítva erről a kánaáni nyelvről, engedd meg az Úrnak, hogy minden régi berögződtséget, gondolkodásmódot kiszakítson belőled. De ezt neked is akarnod kell. Ezt neked akarnod kell. Értsd meg, ezt neked akarnod kell. És akkor, amikor ezt megteszed, és engedelmeskedsz az Úrnak, növekszik benned a fa, növekszel az Úrban, akkor és csak is akkor átléphetsz abba a korszakba, amikor harmatoznak az egek. És teremni fog a föld. Harmatoznak az egek, és teremni fog a föld. Az egyházban is lesz ilyen korszak. Lesz ilyen korszak az egyházban. De azt a korszakot, mert lesz ilyen korszak, azt a korszakot csak azok az emberek fogják tudni kihasználni, akik most megértik, hogy mit kell tenniük, és engedik, hogy a mag fává növekedjen bennük. És azok az emberek akkor majd be tudnak lépni abba a következő korszakba. És akkor jönni fog a Szent Szellem ezeknek az embereknek az életére, és Isten használni fogja ezeket az embereket. De vajon hányan fogják megérteni azt, ami akkor történni fog? Hiszen nagyon sokan azt sem értik, hogy most mi történik. Én nagyon gyorsan két igét megmutatok nektek még, és ezzel mindjárt be is fejezzük. Az egyik ige, lapozzunk itt a megértéssel és a látással kapcsolatban szeretnék mondani valamit. Lapozzunk az Efézus 1-hez. Nagyon érzem Isten erejét magamon, ahogy ezekről beszélek, és úgy látszik, hogy ez egy aktuális nagyon. Lapozzunk az Efézus 1-hez, és a 17-től a 20-ig fogjuk felolvasni, ha jól tudom.
Hogy a mi Úrunk Jézus Krisztusnak Isten a dicsőségnek Atya adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek a szellemét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudjátok, mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között, és mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalma erejének a ma munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, amikor föltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben, felül minden fejedelemségen, hatalmasságot, erő, uraságot, minden néven, amely neveztetik nem csak a világon, hanem a következendőkben is. És mindeneket vetett az ő lábai alá, őt tette mindeneknek fölötte, az egyház fejévé, ami az ő teste, teljessége, ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel.
Amen. Pál imádkozik az efézusi gyülekezetért, hogy bölcsesség és kijelentés szellemét kapják, és hogy lássanak, miben a megismerésben, ahogy megismerik az Urat. Értsd meg, és ezt akarom mondani, hogy bölcsesség és kijelentés szelleme nélkül bibliázni, ez egy nagyon veszélyes dolog. Kérd a Szent Szellemet. Kérd a Szent Szellemet, amikor az igében vagy benne, amikor olvasod az igét, elmélkedsz az igén. Kérd a Szent Szellemet, hogy nyissa meg előtted az igét. Lehet, hogy először csak egyet nyit meg előtted. Aztán arra az egyre, az alapján, az egy alapján megértesz egy következő igét. Következő kijelentésekre már ráépül egy következő kijelentés. Azokra megint ráépül egy következő kijelentés, és az, hogy az összefüggéseket meglássad, és most én itt nem teológiai összefüggésekről beszélek, hanem olyan összefüggésekről, mennyi alapelvekről, amiket Isten akar neked kijelenteni, az nem 5 perc, az nem 5 perc, az nagyon-nagyon sok Isten keresésnek a következménye. Nagyon-nagyon sok Isten keresésnek a következménye, míg végre megértünk bizonyos szellemi összefüggéseket. Megértünk bizonyos mennyei alapelveket. És így növekszünk fel a megismerésben, és hogy a megismerésben növekszünk, így növekszünk a látásban. És a látásban növekedni azért nagyon fontos, mert nézzétek meg, ahogy mondtam is egy fél órával, egy órával ezelőtt, hogy önmagában a kenet, önmagában az erő nem tud bennünket megtartani. Hát Sámsonnak az élete pontosan jelképezte ezt. Sámsonnak azért voltak az életében ennyi szexuális probléma, ami volt. Azért volt Sámson ennyire ösztönember tulajdonképpen. Mert Sámson csak az intuíciójára hagyatkozott. Én igen, elmondtam, hogy kell az intuíció. Igen, kell az intuíció. De az intuíciódat folyamatosan, az intuíciónak folyamatosan tisztulnia kell. Folyamatosan kell az intuíciónak tisztulnia, mert ha nincs az intuíciónk letisztulva, és csak önmagában az intuíciónkból élünk, akkor be fog csapni bennünket a szívünk. Mert azt mondja Isten igéje, hogy családabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt. És azt mondja az ige, hogy én az Úr, aki a szívet és a veséket fürkészem. Na most ezt a fürkészést Isten az ő igéjével teszi benned. Tehát azért kell neked beleásnod magad az igébe, hogy az igén keresztül a szíved és a veséd, itt most szellemi szívről és szellemi veséről beszélek, tehát hogy a te belső lényed és a te lelki világod, az enyém is, mindannyiunké, fürkészve legyen az ige által. És ezáltal a fürkészés által, ahogy vizsgál az ige bennünket, mert ez úgy szokott történni, először mi kezdjük el olvasni az igét, aztán egyszer csak azt veszük észre, hogy már az ige olvas minket. Innen látjuk, hogy az ige egy élő valóság, maga az élet. Elkezd vizsgálni minket az ige, és a vizsgálás következtében tisztul a szívünk folyamatosan, és egyre jobban élesedik az intuíciónk. Na most ez nem 5 perc! Ez nem 5 perc! Ez évek. Ez évek. Ez évek. Hidd el, a szellemi életben, a felnövekedés az nem 5 perc. Az évek. Hát manapság, hát megjelennek itt ma az egyházban emberek, akik mit tudom én, pár hete proféták, de már 6 könyvet megírtak. Hát hogy van ez? A Bibliát meg 3500 év alatt tudták valahogy összeállítani. Ezek az emberek meg írnak nem tudom hány hét alatt több könyvet. Hát hogy van ez? Hogy van ez, amikor maga Németh Sándor is elmondta, hogy több évtizedet kell a szellemi életben eltölteni ahhoz, hogy az ember egyre bizonyosabb tudjon lenni dolgokba. Értsd meg, hát nagyon sokszor pici dolgokat nem tudunk eldönteni, legyél már őszinte magadhoz. Hát pici dolgokat nem tudunk sokszor eldönteni. Hát pici dolgoknak az eldöntéséhez nagyon sokszor Istennek a segítségét kell kérnünk. És akkor megjelennek emberek az egyházba, pár hete futnak már itt az egyházba, és azt állítják magukról, hogy pár hónapja, legyünk irgalmasabb, pár hónapja, jó, 1-2 éve, és azt állítják magukról, hogy ők micsoda apostolok, az ébredés első számú vezetői. De évek telnek el, hát figyelj ide, Pál apostol, nagy viták vannak teológusok között is, hogy hány évet tölthetett el Pál apostol magányban. Mire átformálódott a gondolkodás módja. Akik a legmegengedőbb, legirgalmasabb emberek is, azok is azt mondják, hogy minimum 7-8 év biztos. De van, aki 13-14, van, aki 17 évre gondol. De minden esetre a legmegengedőbb emberek is azt mondják, 7-8 év biztos. Biztos. 7-8 év az biztos. De figyelj ide, hogy az apostolok cselekedeteiben olvasol 28 fejezetet, és látod, hogy mennyi csoda történt, az nem 28 nap. Az körülbelül 30-50 év, 30-50 évnek az összefoglalója, ami az abcselbe le van írva. Hát amikor megtért Pál, ugye Saulból lett Pál, megtért, ugye abcsel 9-ből olvassuk, hogy megtért. Utána 1-2 fejezettel később, mondjuk talán a 10. fejezetben, 1-2 fejezettel később olvassuk, hogy Barnabás elmentért érte Tarzuszba. Hát az nem 2 nap volt, az több év volt. Hát mikor Pál megtért Damaszkuszba, persze, hogy prédikált utána a zsinagógába, de hát ő akkor még egy éretlen ember volt, csak új volt neki, hogy hirtelen összeállt előtte az egész tóra, és megértette, hogy Jézus a Krisztus, és hát persze, hogy elmondta, hát nem tudta magába tartani, hát brutális élménye volt az Úrral, nem hülyéskedj, ő neki tényleg megjelent az Úr, tök komolyan, ő neki tényleg meg is vakult tőle, ő neki tényleg megjelent az Úr, de gondolj bele, utána Pál elment Jeruzsálembe is bekavarodott körülött a légkör, és Pál rájöttek arra, hogy Pál el kell küldeni Tarzuszba, mert igaz, hogy majd balhék lesz, mondjuk azt nem tudták szerintem, hogy balhék lesznek körülötte, de ez már elég érdekes egyébként, hogy ez már egy előíze volt a szolgálatának, mert már Damaszkuszba is meg akarták ölni, meg Jeruzsálembe is, tehát azt gondolom, hogy azért Pál nagyjából sejtette, hogy mire számíthat, és meggyőződésem az nincs benne az igében, nem tudom bizonyítani, de meggyőződésem, hogy amikor mondták Pálnak, figyelj ide, leviszünk Tarzuszba, csak legyen már egy kis nyugalom, hadd együnk már egy kis csirke mellett, mert minden nap meg akarnak minket kövezni. Én nem hiszem, hogy Pál azt mondta volna, hogy ne Péternek, vagy a többieknek, ne magyarázzatok nekem, hát én itt látjátok, hát én prédikálok, stb. Hanem Pál szerintem pontosan tudta, hogy az, ami rávár, arra ő még nincs felkészítve. Hát már akkor meg akarták ölni. És azt mondja az ige, hogy 14 évvel később ment fel újra Jeruzsálembe. Kinyilatkoztatás következtében. És azt mondja, hogy nem tanácskoztam testtel és vérrel. De ezt már egy olyan Pál apostol mondta, vagy olyan Pál mondta pontosabban, aki már apostol volt. Már átformálódott a gondolkodás módja. Értsd meg! Tehát felnövekedett szellemben. Én tudom, meg szoktunk erről beszélni, hogy Isten lerövidíti az időt, meg felgyorsítja, meg mit tudom én, mit csinál vele, mi megállítja, ide tekeri, visszanyomja, stb. Ugye, mint Ezékiásnál. De értsd meg, vannak dolgok, amit ugyan a felgyorsíthat Isten, hogyha neked nagyobb az éhséged, ilyen lehet, de értsd meg, nincs, Istennél ezt szoktam mondani, Istennél nincs kínai ugrás, tehát nincs ilyen nagy ugrás, hogy ugrunk tizet, egyszerre. Istennél szintek vannak, lehet, hogy ez felgyorsulhat, mert ez felgyorsulhat. De értsd meg, bizonyos folyamatokon muszáj átmenni, értsd meg. Tehát nincs olyan, hogy megtérek és holnap apostol vagyok. Hát egy pár hónapja mondtam valakinek pár hónapja, mert az illetőnek nem is tetszett, de muszáj volt neki elmondanom. Mondtam neki, értsd meg, az, hogy te 3 évet értél meg, ezt mondtam az illetőnek. És már ilyen komoly szolgálatod van a gyülekezetben, ahol vagy. Értsd meg, hogy ez neked a halálod lehet. Mert egyszerűen nincs, mondtam neki, hogy értsd meg, hát nincs a jellemed még. Hát még figyelj, de 21 éve vagyok hívő, és magamról. Érted? Magamról sokszor azt érzem, hogy jelenben nem vagyok ott, ahol kéne. Hát magamról, ezt kimerem mondani, magamról érzem, hogy jelenben nem tartok ott még, ahol hát úgy érzem, hogy jó lenne, ha tartanék. És egyszerűen mondtam annak az életnek, hogy figyeld, 3 éve vagy hívő. Hát neked még rengeteget kéne bibliáznod, elmélkedned az igén, átmenni egy csomó megtapasztaláson, össze kéne törnöd egy csomó dologba, pofára kéne néha esned, hogy rájöjj arra, hogy az, amit te akarsz, az nem azonos azzal, ahol Isten gondolkodik. És téged beállítottak a gyülekezetbe, szolgálatba. Tehát nem azt mondom, hogy ne csináljon semmit, meg de értitek, hogy mire gondolok. Tehát persze, hát az Úr indítja, tegyen bizonságot, meg persze, hát valakinek a széket össze kell rakni, meg a villanyt le kell kapcsolni, tehát én is így látom ezt, de szóval értsétek meg, vannak nagyon komoly szellemi dolgok, amit nem lehet rábízni egy 3 éves hívőre, mert összetörik alatta és belehal. Szóval föl kell növekedni. Hát figyeljetek ide, hát itt nem véletlenül imádkozik Pál az efézusiakért. Pedig az efézusiaknak Pál egy nagyon komoly levelet írt, a legkomolyabb levelet írt a Pál az efézusiaknak. És az efézusiakért is imádkozik Pál, hogy növekedjenek Isten megismerésébe, hogy növekedjenek a látásba. Hát nem vagyunk ott, nem vagyunk efézusiak, drága barátaim, hát legyünk már őszinték, hát ha itt mi lennénk az efézusi gyülekezet, hát szerintem, hát nem tudom, hát szerintem magamon kívül lennék a boldogságtól, nem tudom. De nem vagyunk ott, hát értsétek meg, és nekünk sokkal inkább ma, 2012-ben igaz ez az ige, hogy értsétek meg, a bölcsesség és a kijelentés szellemére van szükségünk, mert Sámson se tartotta meg a kenet önmagába, mert Sámsonnak a törvényt kellett volna nagyon erőteljesen tanulmányoznia ahhoz, hogy a törvény, jól értsétek jól, bizonyos jó értelembe vett korlátok közé szorítsa azt az erőt, ami benne van, hogy ne folyjon szét az erő fölöslegesen. Hogy a Sámsonnak az ereje az ne a hülyeségekre menjen el. És hogy ne szálljon el. Ne higgye azt, hogy ő bármit megtehet. Hogy lefekszem egy nővel, és akkor utána fölkapom a városkaput, és ide-oda viszem. Tehát egyszerűen a törvénynek az ismerete, az Isten ismerete hoz létre bennem egy olyan fajta gondolkodásmódot, hogy egy olyan Isten félelem alakul ki bennem, hogy ez nem úgy van, hogy lefekszek egy nővel, és aztán megyek, mit tudom én prédikálni, vagy kiűzöm a démonokat. És nagyon sokszor, én magamról is hadd mondjak nektek őszintén annyit, sokszor azért voltak óriási tévedések az én életemben is. És legyél őszinte, biztos, hogy a tiédben is voltam. Mert nem volt bennem Isten félelem. És miért nem volt bennem Isten félelem? Mert nem találkoztam a törvénnyel. És a törvénynek az ereje nem működött bennem. És a törvénynek az ereje most nem a törvényeskedésre gondolok, hanem a belső törvényre, amit a Krisztus belénk helyezett. Mert nekünk a belső törvény kell, hogy megmondja, mit csináljunk. Nem egy ilyen külső parancsolatok. Mert lehet, hogy a külső parancsolatokat még ki tudod játszani. Ugye? A teológián szórakoztunk ezzel, hogy mondja az ige, hogy jaj, ugye annak, aki asszonyra néz, mert már házasságtörést követett el vele. És akkor ugye elkezdtünk ezzel így szórakozni, hogy jó, de hát mész az utcán és véletlenül meglátod, hát rá, csak ránéztél, akkor hát most akkor mi van? És akkor ugye elkezdtünk szórakozni azzal, hogy hát akkor itt úgy látszik, hogy nem szabad másodszor ránézni, itt arról van szó. Akkor csak egyszer szabad, de akkor egyszer fél órát is nézheten. Szóval ez az, hogy a külső törvényeket, parancsolatokat ki lehet játszani, de mikor a belső törvény mozog benne, akkor lehet, hogy a lelkiismereteden keresztül a Szent Szellem megszólal, és olyan dolgokra is azt mondja, hogy ne csináld, amit egy másik ember még úgy érzi, hogy megtehet. Ez az a szentség, a szentségnek ez az a szintje, amire föl kell növekednünk, értsd meg! És ez nem külső parancsolatokból van, hanem belső törvényen keresztül munkálja Isten bennünk. De és ez a belső törvény hiányzott a Sámsonnál. Nem volt belül neki erő, ami megtartotta volna az erőben. És ezért Sámson elszállt. És ma ugyanígy elszálltak, rengetegen elszálltak a 90-es években. Rengetegen elszálltak az egyházba. A belső törvény nem engedték, hogy a belső törvény munkálkodjon bennük. És ezért kell a bölcsesség és a kijelentés szelleme, hogy felnövekedjünk a megismerésben, a megismerésen keresztül, a látásban, és akkor tényleg kapunk egy kijelentést, hogy milyen gazdag az az örökség, amit Isten elkészített, akkor tényleg megnyílik az ég, és jön a Szent Szellem, és belelátsz az örökségbe, és akkor tényleg meglátod, hogy micsoda erővel támasztotta fel az Atya Jézus Krisztust. És ez az erő, amit meglátsz, a feltámadásnak az ereje, benned is elkezd munkálkodni, aztán rajtad is elkezd munkálkodni. De ez egy folyamat, és ehhez először belül kell felnövekedned, először benned kezd működni az erő. Aztán kívülről jön a Szent Szellem, mikor már eleget munkálkodott benned az erő, és rajtad is fog munkálkodni az erő. És akkor értsd meg, ugye azt mondja itt Pál, hogy meg kell látnunk azt, hogy feltámasztotta őt a halálból, Jézust, hogy felültette mindenek fölé, és mindent az ő lábai alá vetett. Ezt nem úgy látod meg, hogy megtanuljuk a teológiát, ezt kinyilatkoztatás által látod meg. És hogyha te nem hiszed el, hogy Jézus az Úr az egész világ mindenség fölött, hanem azt mondod, hogy na jó, de hát itt vannak, és megint nézel, megint mit csinálnak, hallottad a rádióban, megint meghozzák ezt a törvényt, és akkor végünk lesz, hol van itt Jézus az Úr? De ezt kinyilatkoztatásból kapod meg, hogy Jézus az Úr az egész mindenség fölött. Ez egy kinyilatkoztatásnak egy olyan szintjére el kell jutnod, amikor már olyan bizonyosságod van arról, hogy Jézus az Úr, hogy bármit megtehetnek veled, te akkor is tudod, hogy Jézus az Úr. Hidd el, ez ugyanúgy hit kérdése. Ez ugyanúgy hinned kell. De hinni csak a Szent Szellem által tudod.
Amen.
És hinni csak hallásból tudod. És ehhez hallanod kell ahhoz, hogy hinni tudjad. A belső füleiddel kell hallanod. Ezért kérjed a Szent Szellemet, hogy adja neked a bölcsességnek és a kijelentésnek a szellemét, hogy megnyíljanak a szívednek és az értelmednek a szemei, hogy a szellemi felfogó képességed is, a nuszod megnyíljon, és a te szellemi felfogó képességeddel belelás a Krisztusba, és belelás abba az örökségbe, amit Isten elkészített a számodra. És nézzünk meg még egy igét gyorsan, ez ugyanerről beszél, ez a még egy ige, amit most megnézünk, amiről most beszéltem, itt minden ugyanerről beszél ma. Hoseás 10, 12-13, és ezzel tényleg mindjárt befejezem. Hoseás 10, 12-13.
Versetek magatoknak igazságra, és arrasatok kegyelem szerint, szántsatok magatoknak új szántást, mert ideje, keresetek az Urat, míg nem eljő, hogy igazság esőjét adjon néktek. Istentelenséget szántottatok, álnokságot arattatok. Eszitek a hazugság gyümölcsét, mert bíztál a te utadban, és vitézeidnek sokaságában. Egy másik fordítás, egy angol fordítás. Versetek magatoknak igazságotok szerint, vagy igazságod szerint, azaz egyenesen állva Istennel, arrasatok irgalom és szerető kedvesség szerint. Törd fel a parlagon hagyott földet, mert itt az ideje, hogy keressétek az Urat, amíg eljön, és megtanítja az igazságosságot, és rátok hullatja az üdvösség igazságos ajándékát. Ezt még egyszer ezt az ígét. Vessetek magatoknak igazságot, igazságosságotok szerint, vagy igazság szerint, egyenesen állva Istennel, arrasatok irgalom és szerető kedvesség szerint, tört fel a parlagon hagyott földet, mert itt az ideje, hogy keressétek az Urat, amíg eljön, és megtanítja az igazságosságot, és rátok hullajtja az üdvösség igazságos ajándékát.
Mit mond itt? Vessetek, szántsatok, magyarul földmunkákat kell végezni. És hol mi a föld? A szívünk. Értsd meg, tehát talajmunka nélkül ez nem fog menni. Értsd meg, ezek a szántás, hogy új ugart szántasz például. Ezt tudod, mit jelent? Át kell állni egy új gondolkodásmódba. Régi berögzöttségeket, ilyen régi barázdákat, meg ilyen mit tudom én miket, hogy az egész, tudjátok, valamikor a föld így megvan keményedve, én ehhez nem értek, csak tudom, hogy van, hogy megvan keményedve a föld, és nem lehet semmit belevetni. És tudom, hogy egyszerűen föl kell az egész földet így szántani, vagy mit tudom, hogy mit kell csinálni vele, és iszonyatosan fárasztó munka, én ezért nem is fogok ilyet soha csinálni, dicsőség az Úrnak. És tudom, hogy ez nagyon fárasztó munka, és van, hogy sok időbe telik. Ez, barátaim, a szellemi életnek ez egy kiváló tükörképe. Van, hogy nagyon-nagyon sok munkába telik, mire a bensőnk, a tudat alattink végre elkezd átmenni egy másik irányba. Megváltoztatni a tudat alattit. Igenis, hadd használjam ezt a kifejezést. Ez nem pillanat műve. Például van egy hajó. A hajó, képzelj egy iszonyat nagy monstrumot, egy nagy hajót. Hajónak van egy, ugye most egy ilyen régi hajóról beszéljünk, jó? Például emlékszem, láttam én is a Titanic című filmet, és hát igen, láttam vakon, dicsőség az Úrnak, föl is hangosítottam a tévét, hogy jobban lássam, és emlékszem, hogy amikor mondták, hogy akkor forduljunk, mert jön a jéghegy, tehát túlságosan későn vették észre, valaki ott is vak volt valószínűleg, és csak ugye biztos az egyenlő bánásmód hatóságnál megbüntették őket, hogy vegyék fel. Na jó van, ez csak egy vicc volt. Tehát a lényeg az, hogy ott is későn vették észre, hogy jön a jéghegy. És már hiába fordultak, igazából nem volt idő megfordulni, mert azt a nagy egész monstrumot át kellett volna irányítani. És az még például ilyen régi hajóknál, ezt tudom, hogy ez úgy volt, hogy nyomták erőből, izomból, ahogy kellett, de még hiába fordították el a lapátot, még a hajó még csak nagyon-nagyon lassan kezdett fordulni, és először, mikor teljes sebességet adtak a hajónak, akkor az még a teljes sebesség, az még nem arra kellett, még azt nem tudták felhasználni arra, hogy a hajó előre menjen, hanem ott a forduláshoz kellett egy iszonyat nagy erőt kifejteni, és ahhoz kellett a teljes sebesség, tehát az még csak a fordulás volt, értitek? Hogy a hajónak az irányát megváltoztassák. Na most ez különösen régi hajóknál, meg ilyen nagy monstrumoknál, az nem annyi volt, hogy így fordulunk, és már ott is vagyunk. Na most ugyanez volt a Titanicnál, hogy túl későn fordultak, és a hajó, annak az orra, ugye az mégiscsak beleütközött a jéghegybe, tehát súrolta a jéghegyet, de egyébként pár hónappal ezelőtt olvastam, hogy valaki kiszámította azt, hogy te jó ég, ha nem mentek volna olyan gyorsan, akkor nem is súrolta volna őket olyan nagy erővel a jéghegy, és lehet, hogy megúszták volna. Tehát még az sem mindegy, hogy milyen erővel akar fordulni az ember, mert egyébként van ilyen a hívő életben is, hogy egyes testvérek olyan radikálisan akarnak hirtelen mindent változtatni, hogy olyan gyorsan fordulnak, hogy tulajdonképpen összetörik az életük, mert igazából gondolkodás nélkül fordulnak, tehát úgy fordulnak, hogy nem változik meg a gondolkodás, mondjuk csak ők hirtelen egy valamire rájönnek, hogy azt nem jól csinálják, és akkor azon hirtelen változtatni akarnak teljesen radikális módon. De ez nem mindig megy, mert a szellemi életben van, amikor a fordulat lépésről lépésre történik meg, step by step, lépésről lépésre. Egyik kijelentésre jön a másik kijelentés után, arra épül egy harmadik kijelentés, negyedik kijelentés, és eltelt 5 év, sőt év elteltével kezded érezni, hogy érzem, hogy fordul a hajó. Érzem, hogy fordul az életem. Érzem, hogy bizonyos dolgokban másként gondolkodom most, mint 5 évvel ezelőtt. Érzem. Ehhez a hajónak fordulnia kell. És ez lassan történik. És ugyanígy van a Földnek a megmunkálásában a szántás, és még a magvetés is tulajdonképpen, meg ez az egész Föld munkálatok, ez egy kemény munka. Kemény munka a szívünket megdolgozni. Rengeteg Isten keresés a szívünk ahhoz, hogy kell, hogy a szívünket megdolgozzuk. Illetve, hogy engedjük, hogy Isten megdolgozza a szívünket, de ebben a folyamatban nekünk is benne kell lenni úgy, hogy oda szánjuk magunkat az Isten keresésére. És amikor szántottunk, vetettünk, stb., kezdünk megújulni a gondolkodásmódunkba, akkor jön az igazságnak az esője. Nem csak a Föld terem, hanem amiről beszéltem, hogy kezdünk felnövekedni, a felnövekedett belső emberünk áttöri fölöttünk a szellemi jeget, és már jön ránk az igazságnak az esője. És figyelj ide, és ezt akarom mondani, amikor jön a Szent Szellem, hiszem, hogy most Isten azt akarja, hogy felnövekedjen egy olyan generáció, akinek a Szent Szellemmel való betöltekezés az nem csak valamilyen élmény. Hanem Istennek a megértése. És meg az abcselben, amikor olvasod, és István betöltötte a Szent Szellem, és látta Jézus, stb. És Pál betöltötte a Szent Szellem, és ezt mondta, és Péter betöltötte a Szent Szellem, és ezt mondta. Tehát mit akarok ezzel mondani? A Szent Szellemmel való betöltekezésnek mindig volt valami következménye. Valamikor látsz, és a látás következtében betöltekezel Szent Szellemmel. Például István szemeit az égre függesztette, és betöltötte a Szent Szellem. Bálám meglátta Izrael népét sátorozni, és rászállt a Szent Szellem. Tehát valamikor látsz, és rád jön a Szent Szellem. De olyan is van, hogy rád jön a Szent Szellem, és látsz. Na most Isten, tudod mit akar? Azt akarja, hogy láss a belső embereddel, ennek következtében rád jön a Szent Szellem kívülről, és ennek következtében megint látsz. De már olyat látsz, ami már a látásnak egy magasabb szintje. Tehát figyelsz, van a látásnak egy olyan szintje, ami belül benned történik. Ebben növekedned kell ahhoz, hogy eljuthass arra a szintre, hogy kívülről hújjon rád az igazságnak az esője. Jöjjön a Szent Szellem, és a kívülről rád jött Szent Szellem fölemel a látásnak egy még magasabb szintjére. Én szerintem ilyen lesz például az elragadtatás. A valódi elragadtatás. Nem ilyen hamisítványokról beszélek, a valódiról. Felnövekszik a belső embered, megnyílik fölötted az ég, Szent Szellem rászáll, és már a látásnak egy magasabb szintjére emel. Tehát ez nem az a látás már, amit a belső emberedben úgy birtokoltál, hanem ez már egy még magasabb, a látásnak egy még magasabb szintje. Ez már, fogalmazhatok így, hogy extatikus állapot a Szent Szellemtől. elragadtatott állapot a Szent Szellemtől. És erről beszél Pál, hogy amikor extázisban vagyunk, az Istenért van. Amikor eszesek vagyunk, az meg ugye értetek. Tehát Pálnak volt egy látása, Pál tudta, hogy van ilyen, hogy ránk száll a Szent Szellem, és extázisban esünk. De ez az élmény, ez Istenért van. Ez Isten és te között egy zajlik, ez a szerelmes élmény, szerelmes kapcsolat. Ebből én nem vonok le semmilyen következtetést, hogy akkor, mit tudom én, ettől én már nagy apostol vagyok, vagy akármi. Nem. Ez az Isten és az én kapcsolatomnak egy része. Ez az Isten és az én kapcsolatomnak egy része. De Isten olyan emberekkel mehet el ilyen szintre, most figyelj, akik nem csak ők ismerték meg az Istent, hanem az Isten is megismerte őket. Mert a Galata levélben ez van. Megismertétek az Istent, és az Isten is megismer titeket. Mit jelent az, hogy az Isten megismer minket? Hát miért nem ismer minket az Isten? De ismer minket, de ez azt jelenti, hogy egy olyan szoros bizalmi kapcsolatba kerültünk az Úrral, hogy az Úr teljesen mértéken, nem tudom, hogy nem teljes mértékben, inkább nyúlva jobban, az átlagosnál jobban megoszthatja velünk önmagát. Az ő dicsőségét. A dicsőségét akkor oszthatja meg velünk Isten, ha engedjük, hogy ő megismerjen minket.
Amen.
És ő úgy ismer meg minket, hogy az igén keresztül fürkészi a szívünket és a vesénket. És ez az a folyamat, ahogy Isten megismer minket. Nem azt jelenti, hogy nem ismer minket, de ez egy más dolog. És ma nagyon sok embert nem ismer az Isten. Értsd meg, hát sok embert nem ismer az Isten. Odaállnak majd Isten elé, és elmondják, hogy ő milyen nagy csodákat tett. De nem ismerte őket az Isten. Nem ismerte őket Isten. Ma nagyon sok ember van, akit Isten nem ismer. Legyünk olyan generáció, akiket Isten megismerhet.
Amen.
Akiket Isten megismerhet. És ez, én meggyőződésem, hogy ez az Istennek a vágya, egy olyan generációt akar, hogy felnőjön Isten, akiknél a Szent Szellemmel való betöltekezés az nem csak egy valami élmény, mint a 90-es években, hanem az látás, Istennek a meglátása. Istennek egy olyan szintű meglátása, ami eddig nem volt az egyházban. Érted? És figyelj ide, jön a Szent Szellem. Érzem a szellemembe. Érzem, hallom az zúgást a szellemembe. Jön a Szent Szellem. Jönni fog az igazságnak az esője. Ez, amiről beszéltem neked. Hogy hiába nincs itt most még, vagy csak én már lehet, hogy nem is élem meg, 200 év múlva, egy másik generációban, vagy mit tudom én nem mondhatok mást. Én bennem ez van. Én bennem ez van. Ez van. Hetek óta, amikor reggel fölkelek, érzem, hogy itt van bennem ez. Hogy jön a Szent Szellem. Jön az eső. Esni fog az eső. Esni fog az eső. Képzeld el, hogy esni fog az eső. Akármilyen szárazság is van most, esni fog az eső. Az igazság esője esni fog. És ezt tudod, mit is jelent még, hogy az igazság esője esni fog? Olyan kitöltetése is lesz a Szent Szellemnek, hogy nagyon sok ember fog végre megérteni már bizonyos dolgokat Istenből. Nagyon sok lesznek emberek, végre le fognak esni dolgok, és meggyőződésem, hogy ha következő ébredés lesz, az ilyen lesz. Hogy nagyon sok ember fog, értsd jól, megvilágosodni. Világosságra jutni. És megérteni dolgokat Istenből. Ma az egyházban nem értenek dolgokat. Butaság van. Nagyon sok butaság van ma az egyházban. És nagyon sok felszínesség van ma az egyházban. Azt hiszik például komolyan, azt hiszik, hogy az abcselből 28 fejezet, az 28 hónap. Ilyennel is találkoztam már ki, ezt mondta. És nem veszi észre, hogy ez nem. Ez több, és sok év. Hát figyelj ide, hát hogyha te hány éve hívő vagy, és valakinek elmondod, hogy Isten miket cselekedett az életedben, de nem mondod el, hogy az közben eltelt 15 év, az tényleg is csak felszínes ember, akkor azt gondolja, ennek az embernek az életében mennyi minden történik. De nem tudják ezek az emberek, hogy van mögötte sok óra imádkozás. rengeteg ige tanulmányozás, nagyon sok pofára esés. Igen, amikor sokszor elrontjuk a dolgokat, igen, sokszor elrontottuk a dolgokat. Van mögötte rengeteg győzelem és kudarc, és van mögötte rengeteg fájdalom és öröm, és imádkozás. Sok órás imádkozás, és imádkozás, amikor órákon át imádkozunk a térdeinket, és még mindig nem történik semmi, de mi akkor is imádkozunk, mi akkor is keressük az Istent, és mi akkor is hitben vagyunk. Ott van ez mögötte, és a felszínes ember ezt nem látja. És a felszínes ember tudod, mit csinál? A felszínes ember azt gondolja, hogy az Isten királysága is olyan, mint a világ. Gyorsan felnövekszünk, a reklámot, megnézed a reklámot, ó, megveszem az autót. És ugyanezt gondolják ma Isten királyságáról, hogy ugyanolyan, mint a reklámban. Megnézem a tévébe, és elmegyek az üzletbe, és megveszem az autót. És információk tömkelege jön ma az emberekre. És nem veszik észre, hogy Isten nem információk tömkelegével lát el, hanem az ő ismeretével. És az ő megismerése egy folyamat. És nem egy 5 perces munka. És még egy dolgot hadd mondjak, és ez a befejezés. Én soha nem, nekem bennem nagyon megmaradt, mikor Derek Prince egyszer arról beszélt, hogy most, amit én mondok nektek, azt fél óra alatt el tudom mondani, de 30 év megtapasztalás van mögötte. És még azt is mondta a Derek, talán ő mondta azt, hogy és tudom azt, hogy sokan közületek talán még nem is fognak egyetérteni azzal, amit mondok. És ez nagyon sokszor így van. Te megértesz valamit 10 év alatt. Elmondod valakinek, azt 3 mondatban elmondod, azt, amit te 10 év keserves, meg nagyon erőteljes Isten keresésbe értesz meg. Neked az kincs. És elmondod egy másik embernek. És lehet a másik ember lefitymálja. Megveti. Megtapossa. Ma ez van az egyházban. Megtapossák az emberek az egyházban ma a prédikált igét. Kiröhögik, szó szerint kiröhögik. Nincs is réma, azt mondják, nincs réma. Mi az, hogy réma? Mi az a hülyeség? Mi az, hogy a dolgok bennünk történnek? Persze, hitáltal, persze, csodák, persze. És röhögnek ma az emberek az egyházban. Röhögnek azon, amit mások úgy kapnak meg Istentől, hogy sírnak a térdeiken. Keresik Istent, imádkoznak. Beleássák magukat az igébe, éjt-nappal látéve. Meg akarják érteni az összefüggéseket. Éheznek, szomjaznak, keresik az Istent, keresik a választ, hogy miért van, mi miért nincs, mikor lesz Istenem, hogyan lesz, mikor jössz, hogy nem jössz, mikor jössz, hogy jössz, stb. És elmondják fél óra, egy óra alatt, mert körülbelül annyira vannak kiéhezve csak a testvérek, egy óra, aztán menjünk ebédelni. És utána elmondják, hogy milyen ostobaságról beszélt, hogy persze, ígéret földje. Persze. Testvéreim, barátaim, mi ne legyünk ilyenek. Itt nagyon veszélyes dolog ez a magatartás. Itt is azt mondja, itt Isten igéje ezeknek az embereknek itt a Hóseásban, hogy megettétek a hazugságotoknak a gyümölcsét. A saját útjaiknak, saját istentelenségüknek, a saját hazugságuknak a gyümölcsét eszik meg azok az emberek, akik lefitymálják Isten igéjét, és nem tulajdonítanak tekintélyt Isten igéjének, és a saját maguk útját akarják járni. És a saját hazugságaikban bíznak, saját útjukban bíznak. Ma rengeteg ember van az egyházban, aki nem fogadja el, mi az, hogy hit, persze. Biztos hitmozgalom, meg minden ilyen kifejezéseket használnak. De meg se értik egyébként, hogy a hitmozgalomnak a tagjai, vezetői mennyi mindent kaptak az Úrtól. Meg se értik egyébként, csak kiröhögik ezeket az embereket. Csak tudod, azok az emberek, ezek az emberek, akiket ezek kiröhögnek, azok az emberek, már a saját életükbe elmondhatják azt, hogy bemennek az ígéret földjére. A röhögők, a kacagók viszont a pusztában fognak meghalni. Ez egy nagyon veszélyes dolog. Ma az egyház tele van ilyen emberekkel, ilyen fitymálókkal. Fitymálnak. Fitymálják az ételt. Bunkók. Komolyan bunkók. Ilyen olyan, mint nálunk otthon Sárbogárdon némely ember. Ilyen, tényleg ilyen bunkók. Vak is látja, hogy bunkók, tényleg. És nagyon sok ilyen bunkó van, komolyan. Mert az az ember, aki Istenre ezt csinálja, az bunkó. Egyszerűen nincs semmiféle nemesség nincs a lelkében. Semmi. Semmilyen nemesség nincs a lelkében. Semmi finomság nincs a lelkében. Semmi. Csak egyszerűen ez a bunkó magyar, ez a tipikus kelet-európai magyar magatartás. Töltött káposzta, oszt jó napot, meg a kinizsisért, tényleg. Szóval, drága barátaim, ez az, amiről akartam ma nektek beszélni, ez mozog bennem nagyon erőteljesen, jön a Szent Szellem, higgyétek el. Nem tudom, hogy hogyan, mikor, meg nem tudok neked dátumot mondani, de ez van a bensőmben. És ezért, és összefoglalom az üzenetet, ezért, engedd meg Istennek, hogy munkálkodjon a te bensődben, növekedjen fel benned az a mag, fává, növekedjen fel, szántsál, vessél, munkálkodjál a te földeden, a te földedben, munkálkodjál, akármennyire is nehéz, munkálkodjál, fordítsd el a te hajódat, akármilyen sok energiába telik, de fordítsd el, és meg fogod látni, hogy jönni fog az eső. Lesz nyitott ajtó, eljön a círusi korszak, lesz nyitott ajtó, megnyílnak az ajtók, megnyílik az ég, és jönni fog az eső, a Szent Szellem. Igazság esőjeként jönni fog, és teremni fog a föld, és az ég is, az egek is, nem csak az ég, hanem az egek, érted? Ez már durva, hogy nem csak az ég, hanem az egek, hát ez nagyon durva, figyelj, hogy nem csak az ég, hanem az egek is harmatozni fognak. Ez azt jelenti, hogy a Szent Szellem kiáradásának is több szintje lesz. Több szintje lesz a Szent Szellem kiáradásának. Lesz egy szintje, és amikor azt gondolt, hogy na, hát már ez is mennyi volt, lesz egy újabb szintje. És lesz egy újabb szintje. És lesz egy újabb szintje. Ez, amikor már nem csak az ég harmatozik, hanem az egek harmatoznak. Ez már több, ez már sok szint, ez már több szintű kiáradás, ez már mindig magasabb szint, amikor az egek harmatoznak. Hát hol vagyunk mi ettől? És nem izgalmas a keresztény élet? Hát nem, hát milyen jó ez, figyelj ide! Hát gondolj bele, hát ha ebbe egyszer bekerülünk, kit fog érdekelni már, mi van a hétköznapokban, meg ki a miniszterelnök, meg hát engem marhára nem fog érdekelni, érted, ha már az egek harmatozni fognak, lehet, hogy azt sem fogom tudni, hogy ki a miniszterelnök itt a Földön. És meg Isten be akarja vinni az egyházát, föl akarja vinni a hegyre. Hát Illés fönn volt a hegyen, az elragadtatás előtt, amikor Illés helyre lett állítva, fönn volt a hegyen. Isten az egyházat fölviszi a hegyre. És jön a Szent Szellem. Megint csak ezt tudom mondani. Jön a Szent Szellem. Álljunk fel, barátaim, és imádkozzunk. Drága mennyei atyám, imádkozzatok ti is, jó? Drága mennyei atyám, az Úr Jézus nevében hálát adok neked. Köszönöm neked, Uram. Köszönöm neked, hogy harmatozni fognak az egek, Uram. Nem csak az ég fog harmatozni, hanem az egek harmatozni fognak, Uram. Köszönöm neked, hogy a belső emberünk fel fog növekedni, és át fogja törni fölöttünk az eget, Uram. Hálát adok neked, Uram, hogy a mag fává nő bennünk, fává növekszik bennünk, és leülnek rá, Uram, az égnek a madarai. Köszönöm, hogy feltámad rajtunk a te dicsőséged, Uram. Hálát adok neked ezért. Köszönöm neked, drága Uram, azt, hogy bölcsességnek és kinyilatkoztatásnak a szellemét kérhetjük tőled, Uram, hogy megnyíljanak a mi szemeink, és belelássunk, Uram, abban a csodálatos örökségben, amit elkészítettél a számunkra, Uram, és köszönöm, hogy növekedhetünk a te megismerésedbe, Uram, és egyre inkább, egyre jobban meglátunk téged, Uram, egyre inkább meglátunk benned olyan finomságokat is, Uram, halleluja, amiket eddig nem láthattunk még meg, Uram. Köszönöm neked, hogy ezáltal egy valóságos kinyilatkoztatást kapunk a feltámadásnak az erejéről, ami munkálkodik, Uram, bennünk, és rajtunk is munkálkodni fog. és egy egyre nagyobb szintű kinyilatkoztatást kapunk arról, Uram, hogy mit jelent az, hogy minden a Te lábaid alá van vetve. És ha Te minden a Te lábaid alá van vetve, akkor ha Te benned vagyunk, akkor mi, Te benned, Uram, a mi lábaink alá is le van vetve minden, Uram. Hálát adok neked ezért, Uram, hogy igenis erre az uralkodásra hívtál el minket, Uram. Nem szeretik ezt ma hallgatni az egyházban, ezért én újra hálát adok neked, hogy Te uralkodásra hívtál el bennünket, Uram. És nem szereti ezt az ördög hallani, ezért én újra hálát adok neked, hogy el fogjuk foglalni a földet, Uram. Azért, mert Te ezt mondtad. És köszönöm, Uram, hogy nem szereti ezt hallani az ördög, és én nagyon szeretek olyat mondani, amit ő nem szeret hallani, ezért én újra hálát adok, hogy bemegyünk a földre, Uram, halleluja, az Úr Jézus hatalmas nevében, és megesszük az anákokat reggelire, Uram. És köszönöm, Uram, hogy nem szereti az ördög ezt hallani, ezért hálát adok neked, hogy a földön olyan házakat kapunk, amit nem mi építettünk, Uram. Olyan gyümölcsöző kertjeink lesznek, amit nem mi ültettünk, Uram. Halleluja! És nem tudom, hogy ez mit jelent, és hogy fog megvalósulni, de köszönöm, Uram, hogy ezt nem szereti hallani az ördög, ezért én hálát adok neked ezért, Uram, hogy ez szellemben már megvan, mert Te ezt mondtad, és ezért a mennyben ez már megvan, és amivel a mennyben megvan, tehát a menny az bennünk van, ezért bennünk is megvan, Uram. Hálát adok neked ezért, és köszönöm, Uram, és köszönöm neked, drága Uram, hogy új szántást végezhetünk, Uram, és magukat ültethetünk a földbe, és munkálkodhatunk a Te szelemed által a mi szívünkbe, Uram, és jönni fog az igazság esője, Uram, és a föld is teremni fog, Uram, és köszönöm neked, Uram, hogy igenis jön a Szent Szellem, az egyház be fog lépni ebbe a következő korszakba, amiben jön a Szent Szellem erővel, jön a Szent Szellem jelekkel és csodákkal, jön a Szent Szellem betegek gyógyításával, jön a Szent Szellem halottak feltámasztásával, jön a Szent Szellem anyagi javaknak a megszaporításával, dicsőség az Úrnak, jön a Szent Szellem pénzügyi csodákkal, dicsőség az Úrnak, jön a Szent Szellem az Isten ismeretének egy magasabb, extra magas szintjével, Uram, halleluja. Hálát adok neked ezért, Uram. Köszönöm ezt neked, Istenem. Az Úr Jézus nevében imádkozom, hogy munkáld ezeket az igéket az én testvéreim szívébe, Uram. Imádkozom, Uram, hogy mindenki ez a mai napon a hitnek, a megértésnek, a bölcsességnek, a tudománynak, az Isten ismeretnek egy magasabb szintjére jusson, Istenem. Az Úr Jézus nevében. És mondjuk mindannyian, hogy... Amen.